Kedves hallgatóink, a hegyi beszéd valóban rendkívüli üzenete Jézus Krisztusnak. Több mint 2 évet kellett várni arra, hogy Jézus ezt elmondja. Miután Jézus fellépett, a szolgálatának a feléhez érkezett, és még azután néhány hónappal az északi ország részben, Galileában hangzott el a hegyi beszéd, tehát a Genezáreti tónak az észak-nyugati részén, és a hegyi beszédet legteljesebb formában Máté evangéliumának 3 fejezetében olvashatjuk el, Máté 5, 6 és 7. fejezeteiben. Kérnék szépen mindenkit, hogy ezeket a fejezeteket párhuzamosan a sorozatunkkal olvassuk, és van egy könyvünk is, amit kint lehet megvásárolni, a Gondolatok a hegyi beszédről című könyv, ami segít ezeknek a gondolatoknak a megértésében. Most lapozzuk fel közösen Máté evangélium a 6. fejezet 25. versét, akinél van Biblia, és olvassuk el a mai szakaszt, amit a mai címünk is jelzett, hogy az aggodalmaskodás legyőzéséről Jézus mit mondott. Tehát Máté evangélium a 6. fejezetében a 25. verstől a következőképpen olvashatjuk. Azért azt mondom néktek, ne aggodalmaskodjatok a ti életetek felől, hogy mit egyetek és mit igyatok, sem a ti testetek felől, hogy mibe öltözködjetek, avagy nem többé az élet, hogy nem az eledel, és a test, hogy nem az öltözet. Tekintsetek az égi madarakra, hogy nem vetnek, sem nem aratnak, sem csűrbe nem takarnak, és a ti mennyei atyátok eltartja azokat. Nem sokkal különbek vagytok-e azoknál? Kicsoda pedig az közületek, aki aggodalmaskodásával megnövelheti termetét egy arasszal? Az öltözet felől is mit aggodalmaskodtok? Vegyétek eszetekbe a mező liliomait, mi módon növekednek, sem nem munkálkodnak, sem nem fonnak, de mondom néktek, hogy Salamon minden dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül egy. Ha pedig a mezőnek füvét, amely ma van, és holnap kemencébe vettetik, így ruházza az Isten, nem sokkal inkább titeket, ti kicsinyhitőek? Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok, mit tegyünk, vagy mit igyunk, vagy mivel ruházkodjunk, mert mindezeket a pogányok kérdezik. Mert jól tudja a ti mennyei atyátok, hogy mindezekre szükségetek van. Hanem keressétek először Istennek országát és az ő igazságát, és ezek mind megadatnak néktek. Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől, mert a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolgai felől. Elég minden napnak a maga baja. Kedves hallgatók, Jézus olyan egyszerűen beszélt az aggodalmaskodás legyőzéséről, hogy szinte úgy találkoztam emberekkel is, akik méregbe gurultak emiatt. Mert hát az életnek egy nagy problémája ez, mert azért nagy probléma a munkalehetőség, meg a kenyérkereset, meg azért mi minden fáradozással teremtjük elő a mindennapi betevő kenyeret, meg hogy mivel ruházkodunk, meg hol lakunk, és erről csak ilyen egyszerűen beszélni, és így ilyen módon. Szóval mondom, nagyon sok emberrel beszéltem, akiket fölháborított ez a hangnem, meg fölháborította, hogy Jézus erről így beszél. És ezért kell megvizsgálnunk túl azon, hogy gondolom, hogy mindannyian bizonyos dolgok felől aggodalmaskodunk. Az emberi természetben benne van az aggodalmaskodás. Ugye Jézus 3 területet jelölt meg, ami különös nagy beszédtéma az emberi világban, úgy, hogy mit teszünk, mit iszunk, és mivel ruházkodunk. De hát ami ezekkel összefügg, hogy lesz-e munkánk holnap, lesz-e állásunk, mi lesz a jövője a gyerekeinknek, lesz-e még élhető világ, ugye ma különösen sokat halljuk ezeket a kérdéseket, tehát valahogy a mélyére kell néznünk annak, hogy Jézus ezekről miért beszélt így, és miért nem másképp. Hogy megértsük Jézusnak ezeket az egyszerű szavait, tényleg olyan könnyedén, szint olyan természetesen és magától értetődően utasítja el Jézus az aggodalmaskodást, ezért vessük fel a kérdést, hogy tulajdonképpen az aggodalmaskodással mi történik, amikor valaki aggodalmaskodik. Ezzel mit fejez ki? Ez minek a kifejeződése az életben, hogyha az emberek állandóan erről beszélnek, hogy mennyi pénzünk lesz elég pénzünk, vagy egyáltalán, hogy nem devalválódik-e a pénz, most is, amit az elmúlt hetekben ugye itt is át kellett élni, hogy ilyen hektikus pénzmozgások voltak, De a pénz mégiscsak egy élet munkája, hogyha ez ennyire lenullázódik egyik pillanatról a másikra, 10-20%-kal kevesebbet ér, hát akkor hát ne aggodalmaskodjam, hát mit tegyek, hogy valahogy stabilizáljam az életemet, és bebiztosítsam az életemet. De újra hadd tegyem fel a kérdést, mi történik akkor, amikor mi aggodalmaskodunk? Azt gondolom, hogy az történik, hogy nagyon fontosnak tüntetjük fel magunkat, szinte már Isten helyébe állítjuk magunkat. Mert olyan dolgokról is gondolkozunk, amik például nem a mi hatalmunkban vannak. Tehát az, hogy a tőzsdén mennyibe kerül egy részvény, az alig ha van itt az itt ülők, vagy bárkinek a hatalmában. Vagy az, hogy milyen a levegő minőség, meg mennyit adnak majd egy mázsa kukoricáért, meg búzáért, tehát az alig ha van a kis embereknek a birtokában, hogy majd ők döntik el. Tehát valahogy az aggodalmaskodás nagyon fontossá teszi az embert. És az emberi természet ezt jó néven is veszi, mert az emberi természetünk arra van beállítva, hogy mi nagyon fontosak vagyunk, mi csak nem istenek vagyunk, az ember szereti magát Isten helyébe helyezni, mert az emberi természet annyira romlott, hogy még egy ilyen nagy hangsúly eltolódást is kezelni tud, mert hány és hány ember gondolja azt, hogy tényleg ő rajta annyi áll, ő rajta annyi múlik, mint a jó Istenen. És ez sokszor a legnagyobb jóhiszeműséggel teszi az ember. Például egy nagy aggodalmaskodó költőnket hadd nevezzem meg Arany János. Arany Jánosnak is van ugye egy verse, aminek az a refrénje, hogy férfié az élet gondja. Hát az meg még különösen is rámutat az emberiség egyik csoportjára, hogy hát az asszonyokat el kell tartani, vagy a családot el kell tartani, és hát a férfié az élet gondja, mint hogy a férfi vállára telepszik minden súly, mint hogy a férfi lenne az Isten itt ezen a világon, és ő például ennek a tudatában, mint az akadémia főtitkára, az utolsó kis tűzifa, meg szén számlát is ő ellenőrizte és osztotta be. Közmondásos az, hogy mennyire aggodalmaskodó ember volt szegény Arany János, aki nem tudott megszabadulni ettől a tehertől. De nagyon sokan a hétköznapokban is így vannak, hogy úgy gondolják, hogy akkora nagy a felelőssége az embernek, hogy szinte ez a felelősség, ez egy világméretű felelősség. Most mielőtt tovább mennénk, nagyon szeretnénk mindenkit megnyugtatni, hogy a Biblia ténylegesen hangsúlyozza azt is, hogy felelősségünk is van az életben, és nem is akármilyen, mert szabad emberek vagyunk, magunk kell, hogy döntsünk az életben, és a döntéseink következményeiért nagyon nagy felelősség hárul mindannyiunkra. De itt is felvethetjük a kérdést, hogy hol a határ a felelősség érzet, vagy felelősség tudat és aggodalmaskodás között. Az az ember, aki érzi a felelősségét, és ezt helyes módon érzi, az csak Istennel együtt érezheti. Tehát a Biblia erről is gondoskodik, hogy a felelősség érzet az nem olyan súly, ami agyon kell, hogy nyomasszon bennünket, és nem okvetlenül az aggodalmaskodás felé kell, hogy irányítson bennünket. Egy felnőtt ember felelős nyilván. Fiatalokért, a gyerekekért, nem csak anyagiakban felelős. Felelősek vagyunk abban is, hogy beszélünk például bizonyos kérdésekről, meg egyáltalán milyen stílusban beszélünk a fiatalok, vagy főleg a gyerekek előtt. Nagyon sokféle a felelősség érzete egy felnőtt embernek, de akkora felelősségünk soha nem lehet, hogy Istennek ne hagyjunk helyet, mint aki a terhek döntő részét, a terhek 99%-át viseli, mert az, hogy valaki fenntartja a családját, nyilván kell, hogy komoly gondolkozása legyen, kell, hogy takarékos legyen, beosztó legyen, de azért a nagyobb részt ebben, aki egészséget ad nekünk, aki munkalehetőséget ad nekünk, aki értelmet is ad nekünk a beosztáshoz, ez mégiscsak a Jóisten. Tehát Jézus azért beszélt ilyen nagyon egyszerűen a kérdésről, mert ha Jézus mintha azt mondta volna, ne cseréljétek magatokat össze az Istennel. Ez egy súlyos, súlyos felcserélés, hogy magatokat úgy állítjátok be, mint hogyha ti lennétek-e föld istenei, hanem gondoljátok meg, és nézzetek körül, hogy Isten mi mindent tesz a teremtményeiért. És Jézus mielőtt így az emberi világ dolgaira tért volna, ugye rámutatott két csoportra. Ez gyakorta való szokása volt Jézusnak, a növényvilágra és az állatvilágra. És Jézus azt mondta, hogy ugye, ti tudjátok, hogy Salamon idejében milyen gazdagság volt ebben az országban. Akkor már Salamon 1000 évvel azelőtt uralkodott, amikor Jézus fellépett, és hát 1000 év után is emlékeztek arra a zsidók, hogy Salamon idejében biztonság volt, rend volt az országban, mint hogyha ma egy magyar ember azt mondaná, hogy hát tudjátok, hogy a monarchiában milyen boldog békeidők voltak, és mindenkinek volt munkája, fejlődött az ország, pedig az itt van tőlünk alig 100 évre, vagy alig több mint 100 évre. És Jézus azt mondta, hogy Salamon milyen ruhákba öltözött, milyen gazdagsága volt, de nézzetek körül, nézzétek a mezők liliomait, nézzétek meg, hogy az Isten sokkal gazdagabban öltözteti a mezők virágait, pedig az a virág reggel felnő, este már leszárad. Jézus ilyeneket mondott itt, amit felolvastam, hogy estére a kemencébe is vetik, mert megszárad. És az Isten ennyi figyelmet pazarol egy kis virágra, a mezőnek a virágaira. És akkor ti úgy gondoljátok, hogy az az Isten, aki megteremtette ezt a világot, és a legkisebb növényt ilyen figyelembe részesíti, hogy veletek ne foglalkozna ennél sokkal nagyobb és kiterjedtebb módon. Hát nem sokkal különbek vagytok-e azoknál, olvastuk a 26. versben. Aztán más szöveg összefüggésben Jézus többször is felhozta ezt a témát, ugye utalt a kismadarakra. Ugye a mi fordításunk, Biblia fordításunk így adja vissza az ilyen kijelentését, hogy egy verebecske, a legkisebb veréb. Hát azokat is táplálja az Isten, és egyáltalán gondot visel az egész teremtett mindenségre, az állatvilágra is. Hát ti úgy gondoljátok, hogy az állatoknál hitványabbak vagytok, hogy azokat el tudja látni Isten mindennapi betevő falattal, és titeket pedig nem részesít ugyanilyen figyelemben. Tehát Jézus olyan megszégyenítőleg mondta ezt, hogy ne gondoljuk azt, hogy mi vagyunk itt az Isten a világon, azért, mert itt élünk néhány évtizedet, és ránk van bízva 5-6 ember, vagy ha ennél több, akkor se sokkal több. Hát az Istenre az egész világ gondja hárul, és az a sok millió, vagy ma már mondhatjuk milliárd ember, hogy úgy gondoljuk, hogy Isten gondolataiban nincs meg ott az, hogy mindegyikre gondot viselne. Tehát Jézus valóban egyszerűen beszélt, megszégyenítő egyszerűséggel, na de ez az igazság. Sokszor nekünk az igazság fáj, mert halva az igazságot úgy megszégyenülünk, és azt mondjuk, hogy szinte először nem is értjük, mert én az egész életemben nem így gondolkodtam erről. Gondoljuk csak végig, hogy ki, akik most itt vagyunk ebben a teremben, milyen családban nőttünk fel. Lehetett nagyon jó nevelésünk, mint ahogy azt gondolom, nekem is az volt, de a szüleim nagyon sokszor aggodalmaskodtak. Édesanyám szájából nagyon sokat hallottam azt, hogy hát nem tudom, hogy holnap majd futja ennyire, mint ma. Meg nem tudom, hogy holnap hogy fogunk megélni. És nagyon sokszor átéltük azt a lelkületet, és egy idő után már úgy képzeltük, hogy ez a szüleinken múlik. Ez a szüleinken óhatatlanul magukra hívták fel a figyelmet, hogy apád meddig él még? Meddig tud még így dolgozni? Vagy hogyha nyugdíjba megy, akkor majd nem jut ennyi. És aztán édesanyámnak el kellett menni még dolgozni, mert édesapám tényleg nyugdíjba ment 60 éves korában, de hát ott voltunk még gyerekek, késői gyerekek, ugye édesanyámnak el kellett menni kenyérkereső munka után is volt, az otthoni munka az nem volt kisebb bárkinek a kenyérkereső munkájánál, de ő 51 néhány éves korában el kellett, hogy menjen, hogy szerezzen ő is nyugdíjat. És sokszor ugye úgy éreztük, hogy hát ez a szüleinken múlik, hogy mi hogy fogunk megélni, vagy hogy ők mennyi pénzt keresnek. Nagyon rossz dolog volt ez, mert óhatatlanul belénk ívódott egy kicsit az aggodalmaskodás. Amikor én apa lettem, azon vettem észre magamat, hogy én nekem is ilyen gondolatfutamaim, vagy beszédfutamaim vannak, mint hogy a szüleim riogattak ezzel, hogy majd mi lesz holnap és holnap után. Nekem nagyon sokat jelentett az evangélium megismerése, mert azt láttam, hogy van valaki, aki gondoskodik az emberről még akkor is, hogyha az ő gondviselésében vannak kiszámíthatatlan és váratlan helyzetek, hogy szokták mondani, amikor a nap 24. órájában bizonyosodik be, hogy ő hogy gondoskodik, és addig azt gondoljuk, hogy minden csak leépülés, minden csak elszegényedés, de azért a nap 24. órájában Isten megmutatja azt, hogy ő valóban gondot visel ránk. Tehát ezért van ez a hangsúlyozás, ez a stílus, amit Jézus itt képvisel, és olyan sokszor megszégyenítő kijelentéseket mond Jézus, hogy, hogy például ilyen kijelentés, hogy elég minden napnak a maga baja. Ugye egy elég mindennapnak a maga baja, amivel Jézus azt mondja, hogy a holnap felől lehet gondolkodni, meg lehet terveket készíteni, meg nem is olyan élet az ember élet, hogy csak a mát lássuk a maga bezártságában. Nyilván, aki munkát vállal, tervez, valamiben hozzáfog, amikor hetekre, hónapokra kell előre gondolkoznunk. De nagyon szépen mondja Ellen White a Gondolatok a hegyi beszédről című könyvben, hogy Jézus azért használ ilyen kifejezéseket, hogy elég minden napnak a maga baja, így mondja szó szerint, mert Jézus Krisztus soha nem ígérte nekünk, hogy a holnap terheit már ma hordozni fogja. Jézus ezt soha nem ígérte. Ő azt mondta, hogy a ma terheit fogja hordozni, a mi magunk mai gondjai terheit fogja hordozni, de soha nem mondta, hogy a holnapit már ma hordozni fogja. A holnapit majd a holnapi mában fogja hordozni, hogy a mai napot is a mában hordozza. És ezt nekünk meg kell tanulnunk, hogy mondom, az ember tervező lény, a jövőre irányult lény, nem arról van szó, hogy ne tervezzünk hetekre, hónapokra előre, de ne úgy vegyük azt se, mint hogyha már ott lennénk hetekkel, hónapokkal előre, mert erre viszont a Jakab levele 4. fejezete mond el egy tanulságos példát, amikor keresztényeket szólít meg így az apostol, tehát a Jakab levele 4. fejezetében, azt mondja az apostol, hogy sokan vannak, akik eltervezik, hogy majd eladom azt, eladom emezt, elmegyek majd hosszú útra, befektetem a pénzemet, és akkor majd ennyit és ennyit fogok nyerni, és egy valakit kihagynak a számításból, azt a valakit, aki minden nap hordozza a terheinket, és aki bennünket azért figyelmeztet arra, hogy túl nagyra törő terveket, és olyan terveket, amivel mi túl sokat kockáztatnánk, ilyeneket ne hozzunk. Hogy majd elmegyek egy városba, elmegyek egy idegen országba, és majd ott megcsinálom mondjuk egy év alatt a szerencsémet, és visszafizetem az összes adósságomat. Ugye nem régi dolgokról beszélek, Jakab levele 1900 évvel ezelőtti, de ma is Magyarországon mennyire elharapózott az, hogy csak egy évre kimegyek Angliába vagy Amerikába. Csak egy évre. Aztán utána majd visszajövök, és minden úgy folytatódik, hogy azelőtt ment. És sokszor aztán az egy évből 2 év lesz, meg 3 év. És ugye a legfájdalmasabb olyan családokkal beszélni, akiknél itthon maradnak a gyermekek, apát nem látnak, és aztán amikor visszajön 3 év után, akkor is ki tudja, mi történik, hogy esetleg egy válással egyenértékű dolog történik, vagy a gyereknek nem volt 3 évig apja. Tehát azért gondoljuk meg, hogy a Jakab levele 4. fejezetét mindenkinek ajánlom, látjuk, hogy 1900 évvel ezelőtt is ilyen probléma volt, hogy túl nagyra törő terv, túl kockázatos dolgokba ne fogjunk bele, hanem elégedjünk meg azzal, amit Isten elénk állít, és hogyha Istennél sokszor az a terv, hogy nélkülöznöd kell, vagy kevesebből kell kijönnöd, vagy hosszabb ideig fogod visszafizetni a kölcsönt, vagy egyéb más dolgot, akkor inkább menjünk bele ebbe, mert Isten velünk lesz, és velünk lehet, mint hogy emberileg mi le akarjuk rövidíteni a gondviselésnek az útjait, és aztán attól fogunk majd koldulni, hogy mi lesz nem egy év, hanem mondom 2-3 év múlva. Elég minden napnak a maga baja. Vagy például ilyeneket mond Jézus, hogy mert mindezeket a pogányok kérdezik. Tehát azt mondja Jézus, hogy aki önmagát akarja feltüntetni, mint aki a legnagyobb felelős az életért, meg rajta van az élet minden gondja, ez tulajdonképpen pogányság. Ez Isten nélküliség. Mert Isten kis dolgokban, nagy dolgokban is ajánlja az ő jelenlétét, az ő segítségét. Tulajdonképpen, hogyha ezt végig gondoljuk, azt mondhatjuk, hogy ebből a szempontból megtalálhatjuk, hogy mi a legnagyobb bűn az életben. Mi a legnagyobb bűn az életben? Én azt gondolom, a legnagyobb bűn az életben tudni az Istenről, de nem fogadni el a segítségét. Az elfogadás hiánya a legnagyobb bűn. Szóval sokszor mi erről se így gondolkozunk. Úgy gondoljuk, hogy nagy bűn a gyilkosság, a lopás, a csalás, meg ezek, hát én ezekben nem vagyok benne, ilyenektől távol tartom magamat. De én azt gondolom, hogy bizonyos értelemben ezek a súlyos bűnök is abból következnek, hogy egyedül akarjuk megoldani az élet dolgait. Nem fogadunk el segítséget. És magunkra veszünk egy csomó terhet, egy csomó feladatot, egy csomó felelősséget, és úgy gondoljuk, hogy ha ezt nem oldjuk meg, akkor ezt senki nem oldja meg helyettünk. és kihagyjuk a számításból a jó Istent. Ez egy gyakori probléma, és a bűnök mélye, mert hiszen Isten nélkül mire megy az ember? A legjobb jóhiszeműséggel, vagy a legjobb erkölcsi szinttel is. Mire megyünk Isten nélkül? De az az ember, aki megtanul Istennel együtt élni, megtanul elfogadni Istentől megoldásokat, az azt gondolom, hogy igaznak tartja ezt a kijelentést, hogy mindezeket a pogányok kérdezik. Én nem akarok pogány lenni, nem a hitvallásomban, a gyakorlati életemben nem akarok pogány lenni, nem akarok Isten nélkül élni. Tulajdonképpen mi emberek, amikor magunk akarjuk megoldani a dolgokat, és még azzal is vigasztaljuk magunkat, hogy milyen becsületesek vagyunk, és milyen nagy bennünk a felelősségérzet, olyan finoman tudjuk az Istent kitessékelni az életünkből, olyan észrevétlenül, hogy hát hiszek én az Istenben, na de hát ő ezt rám bízta, hogy ezt oldjam meg, hát nem igaz a népi mondás is, hogy segíts magadon, az Isten is megsegít. Hát hadd mondjam, hogy ilyen mondás a Bibliában nincsen, és ennek a mondásnak az igazságához sok szó férhet. Én nem is tartóztatom meg magamat, ha valaki ezt mondja a jelenlétembe, hogy ugye így van, hogy segíts magadon, az Isten is megsegít. Én azért sietek kijavítani, hogy ez féligasság, és hogy Pascal szokta mondani, a legveszedelmesebb hazugságok a féligasságok. Szóval ez féligasság, mert persze az embernek kell tennie, az ember nem várhatja a sült galambot a szájába, de az embernek nem úgy kell tennie, hogy a munkájába kihagyja az Istent, vagy csak a végén, amikor már eljutunk egy bizonyos szintig, és ott látjuk, hogy tovább nem mehetünk, na akkor eszünkbe jut, hogy jaj, Istenem, segíts. Ugye ez sajnos az emberi természetben ez is benne van. Még egy történetet hadd idézzek a kedves hallgatók figyelmébe, ez Márk evangélium a 4. fejezetében van lejegyezve ezt. Okvetlenül rövid történet, Márk evangélium a 4. fejezetében, egy nagyon híres történet is, az a bizonyos tengeri viharnak a története, amikor Jézus bárkája a szélviharba kerül, és a tanítványok nem akarják felkelteni Jézust, ők maguk akarnak ott erőt venni ezen a viharon, és ott leengedik a vitorlákat, kidobják a súlyokat, ugye, amiket szoktak ilyenkor hajós emberek csinálni. De amikor látják, hogy a hajójuk már el fog süllyedni, akkor nagy sokára fölébresztik Jézust, aki ott a fejaljon alszik, egy kabinban belül alszik, tehát nem hallhatta ezt az égi zenebonát. És amikor felébresztik Jézust, így örökíti meg számunkra Márk evangélium, mint hogyha ma történne ez az eset. Mert ma is ezt mondják az emberek. Mester, nem törődöl vele, hogy elveszünk? Ezt ma is így mondják az emberek. Ha vagy Isten, akkor most segíts. Istenem, most segíts. Mert én most eljutottam idáig, én nem tudom megoldani a kérdést, de hát ha vagy, akkor most mutasd meg magadat és az erődet is. Ugye ez helytelen magatartás. Helytelen magatartás, segíts magadon, és Isten is megsegít. Mert ebből az következik, hogy csináljuk a magunk erejéből, ameddig tudjuk, aztán elérkezünk egy szintig, akkor mivel tovább nem mehetünk, hát most kérjük a jó Istent, hogy most segítsen. Most ez a helytelen. És ennél a helytelen magatartásnál még a stílus is rossz, még a hanghordozás is rossz, mert figyeljük, hogy rögtön vádolják Jézust. És mi is sokszor azt mondjuk, hogy hát, ha Isten, ha vagy, akkor én itt erőlködöm a magam két kezével, és próbálom biztosítani a dolgot a magam és családom számára, de hát Istenem, most már tegyél valamit, mert éhen halok, vagy hogy méltatlan helyzetbe kerülök, vagy ezt már nem bírom. Ugye rögtön vádoljuk az Istent, hogy hát eddig, mintha az Isten a statiszta szerepét játszotta volna, és elnézte volna, hogy mi mit csinálunk. Mennyire más az a lelkület, és mennyire más az a felfogás, amit így mond Salamon király, hogy Uram Istenem, én kisgyermek vagyok, nem tudok nélküled se elkezdeni, se befejezni valamit. Ugye így mondja, hogy világ, nem tudok se kimenni, se bejönni. Ezt ugye így lehetne talán fordítani helyesebben. Nem tudok se elkezdeni nélküled semmit, se befejezni nélküled. Mi ebből talán a második részt tudjuk elfogadni, hogy befejezni nem tudok nélküled, de elkezdeni azért elkezdem nélküled. Most itt helyre kell, hogy álljon az egyensúly a mi életünkben, ne kezdjünk el Isten nélkül dolgokat. Mert hiszen sokszor az életünkben azért vannak nagy problémák, mert Isten nélkül elkezdett dolgokra kérjük aztán az Isten segítségét, hogy most már húzzon ki bennünket a kátyúból. Most már segítsen. Na de ő nélküle kezdtük el, rossz úton járunk, rossz irányt választottunk. Mennyire meg lehetne ezt takarítani, hogyha mi tényleg azt mondanánk, hogy Istenem, én kisgyermek vagyok, most nagyon nagy az adósságom, lehet, hogy minden barátom Angliába ment, vagy Walesbe, vagy az Egyesült Államokba, de én először veled akarom megosztani ezt a problémát, és én kiöntöm a lelkemet előtted, Isten, hogy mit ajánlasz erre, vagy. És akkor én keresem az Isten akaratát, hogy a Biblia azt mondja, hogy az emberi életünkben az egyik legfelemelőbb foglalatosság az Isten keresés. Mert Isten akaratát keresni kell. Istennek megvan az akarata, megvannak a tervei. Csak mi sodródtunk egy kicsit messze az Istentől, nekünk kell keresni, de Isten nem hagy bennünket a keresésben magunkra, ő maga is ott van velünk, miközben keressük az akaratát, de ezt a küzdelmet az Isten nem takarítja meg egyikünk számára sem. Az Isten kereséssel már megerősödünk. Az Isten kereséssel már a helyes út felé tájékozódunk, és akkor nem Isten nélkül kezdünk el valamit, hanem ő vele együtt fogjuk élni az életünket, és akkor nem kell jaj veszékelni, hogy jaj Istenem, hát nem törődöl vele, hogy elveszünk. Ugye az emberi életnek, mondom, egy bizonyos szempontból ez a legnagyobb bűne, hogy nem keressük az Istent, és nem fogadjuk el az Isten segítségét. És van ennek a bűnnek még egy harmadik tartozéka is, hogy tudnék, valljuk be őszintén, bennünket az Isten nagyon sokat megsegített már az életben. Nagyon sokat megsegített az életben. Mi is már kiírhatnánk ezt a héber szót. Ugye egy kedves, sajnos most meghalt előadás hallgatónk, Jani bácsi véste, illetve karcolta, égette ilyen fákra a kedves bibliai igéit, Ében Ha-Ézer. És itt van az ige, hogy 1 Sámuel 7.12. És ő ezt tudta, hogy ez mit jelent. És azért is véste így héberül, mert utána ott van a Bibliánkban magyarul is, hogy ez mit jelent, de hogy ezt jegyez meg, 1 Sámuel 7.12. Hogy egy filiszteusok elleni háború során, amikor Sámuel próféta vezette a népet, akkor egy nagy követ tett le, és a küzdelem során ráíratta ezeket a szavakat, Ében Ha-Ézer. És ott az egész nép leborult és imádkozott, mert ez magyarul ennyit jelent, mindeddig megsegített engem az Úr. És erről soha ne felejtkezzünk el, hogy mi sokszor voltunk olyan helyzetben, hogy jaj Istenem segíts. Meg sokszor voltunk úgy is, hogy talán nem jaj veszékelve az utolsó pillanatban, de kértük az Isten segítségét. Mert mondjuk belefogózkodtunk az 50. Zsoltár nagy ígéretébe, hogy hívj engem segítségül a nyomorúság idején, én megszabadítalak téged, de miért, mi ez a harmadik hiba? Hogy a harmadik részről elfelejtkezünk. Hívj engem segítségül a nyomorúság idején, én megszabadítalak téged, és te dicsőítesz engem. Ha mi nem értékeljük úgy az isteni segítséget, hogy komoly formában nem mondunk hálát, nem mondjuk el másoknak, nem erősítjük a saját lelkünket, és elfelejtjük például ezeket a dolgokat, és nincs nekünk egy ilyen kövünk, amire a lelkünkbe följük, hogy Ében Ha-Ézer. Ez legyen jelszó. És érdekes, hogy Jani bácsi mielőtt meghalt, ezeket gyártotta. Ezek voltak, most kaptam meg én is mai nap az ilyen utolsó kis égetett fahasábjait, hogy mint egy ő is ezt üzeni még ezzel is, hogy ha olyan sokat megsegített az Isten, akkor ezt olyan hallatlanra vesszük, hogy mint hogy neki kötelessége lett volna. Vagy hogy akkor újabb és újabb segítséget adjon, mint hogyha eddig nem is segített volna. Isten lélek, mondta Jézus a Samária asszonynak, Isten lélek, Isten személy. Istent is meg tudjuk szomorítani. Isten lelkét is meg tudjuk szomorítani. Miért a szüleinket nem szomorítjuk meg, amikor elébük állunk, és akkor olyan dolgokat mondunk nekik, amelyek úgy az egész eddigi életük törekvéseit úgy keresztül húzzák, és nem vagyunk igazán hálás lelkületűek. Én azt gondolom, hogy az embernek a nagy bűne ez, hogy nem keresi az Istent, nem fogadja el, ha keresi is, de nem fogadja el az ő megoldásait, vagy ha elfogadjuk is, utána nem adunk élő módon hálát és dicsőséget az Istennek, hanem egy kicsit úgy magunkra hívjuk fel a figyelmet, hogy én most így kivágtam magamat, így túléltem, és így sikerült megoldani. És ez már megrontja azt az érzékeny kapcsolatot, ami az emberi világban is érzékenyek a szeretet kapcsolatok, de Isten is lélek, Isten is személy. Vajon ez Istennek tetszik, amikor ő segített, és mi aratjuk le a diadalt? És vajon mi magunkon ezzel segítünk, hogyha a hitünket nem erősítjük azzal, hogy Isten hányszor megsegített? Mert hogyha ha ezt tudnánk, és ez naponta ott élne a lelkünkben, akkor mennyire más lenne az életünk? Szeretnék Jézusnak ezt szavaival összefüggésben egy másik Biblia verset is felidézni, akinél van Biblia, a Filippi beliekhez írott levél 4. fejezetét kérném szépen, hogy lapozza fel. És a Filippi levél 4. fejezetében Pál apostol a 6. versben a következőket mondja. Tehát Filippi 4:6. Pál apostol nagyon megértette, amiről Jézus beszélt a hegyi beszédnek ebben a részében. Ezért szinte úgy újra ismétli, és egy nagyon érdekes dolgot tesz ehhez a ne aggodalmaskodjatok igéhez. Tehát Filippi 4:6. Semmi felől ne aggódjatok. Hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt, és az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Nagyon érdekes igének tartom először is. Azt mondja Pál apostol, hogy semmi felől ne aggodalmaskodjunk. Tehát egy kicsit kitágítja azt, amit a hegyi beszéd mond, mert ugye, ahogy említettem a bevezetőben, sokszor nem csak afelől aggodalmaskodunk, hogy mit eszünk, mit iszunk és mivel ruházkodunk, hanem gyerekemmel mi lesz. Szülők részéről az egyik legnagyobb aggodalmaskodás. És nem csak anyagilag értem ezt, hanem milyen ember lesz belőle. Ha most ilyen riasztó jellegzetességek vannak a magatartásában, mert most kamaszodik, vagy most válik felnőtt, hogy mi lesz az én gyerekemből? Ha én nem leszek, hát mi lesz ez a gyerek, majd példakép lesz mások számára, azt mondja, hogy semmi felől ne aggódjatok. A legsúlyosabb kérdésekkel is forduljunk a Jóistenhez, és rakjuk le az ő lábainál ezeket a nagy kérdéseket. Nem hiszem azt, hogy anyagiakért kell nekünk leginkább imádkoznunk. Nyilván azért is, mert Jézus tanította, mi atyánk 4. kérése az, hogy a mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Tehát azért is illik imádkozzunk, mert eljön egy olyan világ, amelyben nem lesz természetes majd a mindennapi kenyér. Már most ugye mondják, hogy az interneten vannak különböző tanulmányok, amelyek azt mondják, hogy 2-3 év múlva nem lesz természetes, hogy ihatsz 2 liter vizet egy nap. Nem lesz természetes, hogy ehhez a táplálék mennyiséghez hozzájutsz, mert, és akkor megokolják, hogy igen, 2-3 éven belül itt az egész emberi gazdaság, meg az egész manipulált világgazdasága, néhány spekulánsra épített pénzhajhászó, önző világvezetés, ez össze fog omlani, és se a levegő, se a víz, se a táplálék nem lesz természetes. Ezért is kell imádkoznunk. De a legnagyobb dologért, hogy egy ember milyen ember lesz, a gyerekeim, a barátaim, a férjem, a feleségem állapota, a környezetem, más emberek, akiket Isten elében hozott, hogy milyen lesz az ő állapotuk. Igen, ezt is vigyük a jó Isten elé, és hagyjuk ott az Istennél, tegyünk meg mindent, az Istennel együtt tegyünk meg mindent, hogy ott hagyhassuk nála, de erre mondja Pál apostol, hogy semmi felől ne aggódjatok. Az aggodalmaskodásnak írmagja se legyen bennetek, mert ezzel nem megdicsőítitek az Istent, hanem szégyent hoztok az Istenre, hiszen az Istennek minden egyes esetben van lehetősége, eszköze a dolgoknak a megoldására. A másik dolog, amit fontosnak tartok ebben az igében, semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat Isten előtt. Milyen érdekes, a Biblia megfordítja, szóval ne akkor érezzünk hálát, amikor valami megoldódott, még semmi nem oldódott meg. Még csak az eredmény jut osztály részemül, hogy végre megyek az Istenhez. Nem magamban bízom, nem másoktól kérek segítséget, megyek az Istenhez, de ha mész az Istenhez, el ne felejtsd, hogy Isten előtt a legkedvesebb dolog, a hála előzetes kifejezése, hogy te annyira bízol benne, te annyira tudod, hogy az Isten jobban szeret téged, mint saját magadat, mert az Isten jobban szereti a te hozzátartozóidat is, mint te szereted őket, hát akkor adjál ennek a szerető, gondviselő Istennek hálát, és kérjed, hogy minden kívánságodat az ő tetszése és az ő belátása szerint teljesítse. Ez nagyon sokat jelentene a mi életünkben. Például gyakorta észreveszem azt, hogy sokszor imádkozunk mások anyagi jólétének a biztosításáért, egészségéért és egyéb dolgokért. Én nem azt mondom, hogy ezért ne imádkozzunk. Nem azt mondom, hogy úgy imádkozzam, hogy jaj, Isten, most már adjál a gyerekemnek egy kis betegséget, hogy már normális gondolkozásra jusson, vagy adjál neki egy-két falat, amiben beleütheti a fejét, hogy egy kis koccanás fölébressze, hogy milyen világban. Én nem azt mondom, de azt igenis állítom, hogy jó lenne ezt is a jó Istenre bízni, hogy ő tudja jól, hogy kinek, mikor, mire van szüksége. És ha valaki nem él olyan felhőtlen nagy anyagi biztonságban, lehet, hogy ő neki most éppen arra van szükség. Vagy hogyha neki most nincsenek sikerei meg győzelmei, lehet, hogy a kudarcokra van leginkább szüksége. Bízzuk ezt a jó Istenre, háladással tárjuk fel, amit mi látunk a másikból, kérjük azt, amit hittel kérhetünk, de mindig ne felejtsük el hozzátenni, amit Jézus is így fejezte be a legsúlyosabb imádságát a Getsemáné kertben, hogy mindazáltal ne az legyen, amit én akarok, hanem amit te. Bízzuk a jó Istenre. Nem láttunk már elég esetet arra nézve, hogy embereknek milyen jót tett egy kis szűkölködés? Nem láttunk elég esetet arra, hogy embereknek egy betegség mennyire megváltoztatta a gondolkodás módját? Ezt bízzuk a jó Istenre. És az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Milyen csodálatos, ha aggodalmaskodás nélkül kérünk, mi magunkban is olyan béke lesz, és ha a másik emberrel történik valami, én sokszor érzem azt, hogy igen, a másik emberrel most történt valami nehézség. Na, de én ezt már, ha komolyan imádkoztam érte, valahogy már előre láttam, hogy most valaminek történik el, mert Istennek talán kifogytak az eszközei az egyik oldalon, most kézbe veszi az eszközöket a másik oldal. És most nehézségbe került a másik ember, áldom ezért az Istent. Majd össze fogja szedni magát. Majd, ugye szoktak körözni ilyen keresztény imádságot, ez a címe talán, hogy a meghallgatott imádság, hogy kértem ezt az Istentől, és akkor folytatta, hogy hát nem azt adta, épp az ellentétét adta, hogy megtanuljam, hogy juthatok el ahhoz. Nagyon érdekes felsorolás az, hogy kértem egészséget mondjuk az Istentől, és ő megengedte a betegséget, hogy annál jobban keressem az útját annak, hogy lehet egészségesen élni. Vagy kértem anyagi jólétet az Istentől, de adott nekem lehetőséget, hogy dolgozzam, és azt tisztességes munkával teremtsem elő. Csodálatos dolog ez, amikor Istent az életünk se kicsi, se nagy dolgaiból nem hagyjuk ki, mindenben olyanok vagyunk, mint a kisgyermekek, hogy se kimenni, se bemenni nélküled nem tudok, Istenem, ezért én nem akkor szólítalak, amikor már elfogyott az emberi erő, és kimerültek az emberi lehetőségek. Nem mondom azt soha, mint a tanítványok, hogy Mester, nem törődöl vele, hogy elveszünk. És ha visszalapozunk most az alapigénkre, a legfontosabb dolgot most szeretném mondani. Bár azt gondolom, hogy amit eddig érintettünk, az se érdektelen, de Jézus ebben az ige szakaszban a legnagyobb mondatot azért mégiscsak akkor mondta ki, tehát a Máté evangélium a 6. fejezeténél vagyunk, amikor a 33. versben a következőt olvassuk. Mintegy az egész dolognak, amiről Jézus beszélt itt, evésről, ivásról, ruházkodásról, ne aggodalmaskodjunk, nem mi vagyunk az Isten, tanuljunk meg keresni, kérni, elfogadni, hálát adni, mintegy ennek a lényege, ez a hófötte csúcs, amit Jézus itt megjelöl, mint minden dolog megoldása, hanem keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és ezek mind megadatnak néktek. Ha most frivolan akarnám kifejteni a témámat, akkor azt mondanám, hogy biztosra akarsz menni? Biztosra akarsz menni, hogy olyan életet akarsz élni, hogy soha nem akarsz aggodalmasodni? Van erre egy receptem? Van egy nagyon egyszerű receptem? Semmit ne törődj ezekkel, hogy evés, ivás, öltözködés, mi lesz a gyerekemből, semmit, hanem te első helyre az életedben azt állítsd, hogy az Isten országa micsoda, az igazsága micsoda, és te azt hogyan tudod átadni az embereknek. Ha az első helyre ezt állítod, hogy te világosságot nyerjél afelől, hogy ki az Isten, és az Isten országot akar létrehozni. És az Isten egyenként keres most embereket, és általad is keresni akar embereket. Ő az országába toborozza az embereket. De az ő országa nem olyan, mint Magyarország, vagy Ausztria, vagy Svájc, vagy az Egyesültek. Nem ilyen körülhatárolható ország. Az ő országa majd olyan ország lesz, amely soha meg nem romol. Így olvassuk az Isten országa, amikor először benne van a Bibliában, Dániel könyve második fejezetében. Az ő országa soha meg nem romol. Itt minden ország megromlott a történelemben, olyan országot én nem ismerek a históriában, ami ne úgy kezdte volna, hogy fölmegy, de ne úgy fejezte volna, hogy lemegy. Itt a történelemben minden ilyen hullámvölgy, hullámhegy, hullámvölgy, minden valami szépen elkezdődik, azt utána rá se ismersz. Még egy emberöltön belül is, hogy mondjuk milyen volt ez az ország mondjuk 40 évvel vagy 50 évvel ezelőtt. Lehet, hogy szegényebb volt, de az emberek jobban összetartottak. Lehet, hogy nagyon sok nélkülözés volt, de az emberek könnyebben adtak. És lehet, hogy nem volt ennyi éhező, pedig szegényebb volt az ország 45. Lehet, hogy nem volt ennyi éhező, és ennyi koldus kéregető se volt. De minden ország megromol. Miközben megy fölfelé, a közben már megy is lefelé. De az Isten olyan országot fog alapítani, ami soha örökké meg nem romol. És ebben az országban most keresi azokat az embereket, akik miért nem fog megromolni ez az ország, mert nem lesz ott önzés. Nem lesz háborúság. Emberek között nem lesz viszály és egyenetlenség. És az Isten most keresi az emberek, kik akarnak ilyen országban élni. Vagy kik egyeznek ki azzal, hogy jó nekünk itt is, legalább jó sokat panaszkodhatunk, sokat aggodalmaskodhatunk. Nagyon sokszor az aggodalmaskodás egy kicsit ilyen sport is, hogy ki tudja a másiknál másikat lehajrázni abban, hogy nekem több a gondom, mint neki. Ki tudja úgy feltüntetni, hogy nekem milyen óriási problémáim vannak. Nem, az Isten nem ilyen országot akar, az Isten olyan országot akar, ahol nem ártanak és nem pusztítanak többé. Amire azt mondja Jézus, hogy mindent újjá teszek. És ha én keresem először, hogy az Isten hogy akarja ezt létrehozni, ezt az országot. Nem úgy, hogy most kijelöl egy rezervátumot, hogy jöjjön ide mindenki. Ilyen nincs a világon. Hanem mindenkit személyesen akar megszólítani. Te akarsz örökké élni? Te akarsz egy jó világban élni? És ezeknek az embereknek el kell juttatni az evangéliumot. És ha te az első helyre ezt állítod, hogy te emberekhez el akarod juttatni az evangéliumot, akkor hidd el, Isten minden terhet le fog venni a vállatról, ami az evéssel, az ivással, az öltözködéssel, vagy efélékkel kapcsolatos. Keresétek először Isten országát és az ő igazságát, és ezek mind megadatnak néktek. A 20. században egy református teológus azt mondta, hogy ez fejes ugrás a magasból. Hogy ezt nem lehet fordítva elképzelni. Igen, ezt nem lehet fordítva elképzelni. Az emberek fordítva akarják elképzelni, hogy először legyen meg ez, legyen meg az, legyen meg amaz, utána majd megyek az emberekhez, utána majd esetleg a vallás értékei, vagy a kultúra értékei is valamit jelentenek számomra. Isten ezt így nem fogadja el. Isten azt mondja, ha számodra ez minden, ha te ezt az első helyre állítod, akkor hidd el, hogy én mindent meg fogok adni neked, az aggodalmaskodásnak a szellője se fog meglegyinteni, amik felől addig esetleg törted a fejedet, meg elmondtad fűnek, fának a panaszodat, elő se fog jönni, ha első helyre azt állítod, hogy ki az Isten, mi az országa, és hogy lehet ezt embereknek átadni, hogy az emberek elfogadják, és ők is vágyat érezzenek az örök életre. Azt mondja, minden más megadatik néked. Óriási ígéret, nem? Hogyha valaki ezt állítja első helyre, óriási ígéret. Vegyünk egy példát. Az új szövetség szerint ki volt az, aki maradéktanul és következetesen ezt első helyre tette? Aki azt mondta, hogy én, mikor megismertem Krisztust, nem tanácskoztam testtel és vérrel, nem néztem arra, hogy mit szólnak a rokonaim hozzá, meg mit szól a környezetem, az a közösség, ahol éltem, hiszen a legműveltebb emberek között éltem, a 6000 farizeus közül én is egy voltam, mindenem megvolt. Ugye az a valaki, aki ezt első helyre állította, ez Pál apostol volt. Pál apostol azért dolgozott, miközben terjesztette az evangéliumot, tudjuk, hogy dolgozott. Méltó lett volna, mert hiszen az Isten ügyében forgolódott, és ő maga is leírta a levél, méltó lett volna elfogadni a gyülekezetektől a tizedet, a ráeső részt, méltó lett volna, de ő azt mondta, hogy ezt nem igényli. Ő a farizeusi életformában kitanult egy mesterséget, a sátorkészítő mesterséget, volt jó foglalkozása. Ő arra is felhasználta a foglalkozását, hogy magán kívül még 2-3 embert fönntartson. És amellett viszont az első helyre az evangélium terjesztését tette. A sátor készítés, hogy úgy mondjam, az a másodállása volt neki. És nem úgy vette, mint hogy sokszor mi mondjuk, hogy hol dolgozol, miből élsz. Hát mutass rá valamilyen állásra, aztán mellette még, hogy mit csinálsz, az a hobbit. Nem így vette. Első helyre ő az evangélium terjesztését állította, és a második helyen ott volt, hogy ő sátor készítő volt, és másoknak is a fenntartásáról gondoskodott. És került szorult helyzetbe Pál apostol, amikor tényleg nem volt mit enni, és nem volt mit inni, ha tudunk ilyenről? Hát jó, hogyha megjegyezzük, például a Filippi levélben elmondja, hogy ő ismerős volt a jó lakással is, de az éhezéssel is. Ismerős volt a bővölködéssel is, de ismerős volt azzal is, hogy nincs semmije. A Filippi levél 4. fejezetében éppen olyan szépen a levél végén mondan egy esetet, hogy ő pakkot kapott. Ugye Móri Zsigmond ezt így mondaná most, hogy pakkot kapott. Kitől kapott Pál apostol pakkot? A legszegényebb gyülekezet Rómába küldött neki bizonyos dolgokat. Élelmet, ruhát, ki tudja mit, mert ugye köszönetet mond ezért, hogy nem felejtkeztetek el rólam, köszönetet mond azért, hogy most már gazdagabbak vagyunk, nem is azzal a ruhával, amit most fölvehetek itt a börtönben, vagy a nincstelenségben, hanem azzal lettünk gazdagabbak, hogy csodálatos módon gondoskodott az Isten, hogy a ti szívetek megnyíljon, és észrevegyétek az én szükségletemet. És ugye a Filippi levelet ezért is érdemes elolvasni, egy csodálatos levél, de hogy a végén ott van az, hogy ő nagyon finoman, tapintatosan azt mondja, hogy ha nem küldtetek volna, akkor is életben maradtam volna. De mivel küldtetek, ezért még inkább megköszönöm ezt nektek, hogy gondoskodtatok rólam, hogy gondoltatok rám egyáltalán. Tehát ő az első helyre az evangélium szolgálatát állította. És gondoskodott róla, így emberileg is az Isten. Illés próféta első helyre azt állította, hogy a hitével bátran kiállt az ország nyilvánossága előtt, a király előtt, figyelmeztette a bekövetkező veszélyekre, és amikor nem figyeltek le, és elüldözték, gondoskodott az Isten, hogy holló táplálta, angyallal küldött neki élelmet. Tehát ha ki akarjuk próbálni az Istent, ha szaván akarjuk fogni az Istent, én azt gondolom, hogy az első helyre állítsuk az emberekért végzendő lelki munkát. Sajnos ezt kevés ember érzi így át, hogy az a keresztény ember azáltal más, mint a többi ember, hogy az első helyén ezt a munkát állítom. És nem az a keresztény ember, aki azt mondja, most van egy jó munkám, és majd abból adakozom az evangélium szól. Nem. Én az első helyre ezt állítom, és mellesleg az Isten majd jó munkát is ad, hogy téged is eltartson, és talán még annyira jó munkát is ad, hogy még másokat is el tudjál vele tartani. De az első helyre ezt kell állítani. Világos, amit mondott Jézus? Keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és ezek mind megadatnak néktek. Azért is tartom csodálatosnak ezt a Jézusi ígéretet, ez a mind szó miatt is. Isten mindent megad, amire szükségünk van. De mi az a mind, amire szükségünk van? Isten még azt a gondot is leveszi a vállunkról, hogy azon küszködjünk, hogy mire van szükségünk, meg mire nem. Ma nagyon sok ember küszködik ezen. Mondta nekem egy fiatal ember, aki gyakran jár ilyen nagy bevásárlóközpontokban, mint hogy én nem is tudom, meg tudom talán a két kezemen számolni, hogy mikor tettem be a lábamat, és most már tudom, hogy ő elmondta, hogy én miért nem járok ilyenbe, azt mondja, amikor bemegyek, már szédülök. Mert azt mondja, nem egy jó áru van, meg nem két jó áru, 100 jó áru van. 100 jó áru. Na de az óriási pénz kellene. Melyiket vegyem meg a 100 közül? Régen az volt, bementél egy üzletbe, tudtad jól, hogy ezt kéred és nem azt. De most mindenki ugye törekszik, hogy a másikat legyőzze, még jobbat a piacra dobni, és tényleg én is egyszer valaki küldött engem, hogy valami műszaki cikkére, csak úgy néztem, hogy hány magnó van most, vagy hány DVD, vagy nem is tudom már, hogy nevezzük azokat a csodákat, tényleg technikai csodák, és csak úgy szédültem, hogy ez mind elfogy itt. Itt az emberek nem lesznek rosszul. Hát bemegyek, rosszul vagyok. De az Isten ezt is leveszi a vállamról. Az Isten azt fogja nekem adni, amire szükségem van. Nem kell nekem 3 magnó, nem kell nekem 5 DVD, nem kell nekem hifi torony, vagy ez meg az. Amire szükségem van. Én senkinek nem akarom itt megmondani, hogy mire van szükség. Az, hogyha keresztény ember tudja, hogy mire van szüksége. Volt olyan fiatal ember, akit már 10 évvel ezelőtt készítettem a keresztségre, azt mondja, csak egy hibám van. Az a hibám, hogy én rabja vagyok, és szerelmese vagyok ezeknek a műszaki cikkeknek, és ha én látok valami jobbat, rögtön lecserélem az újat, és egész utóbbi évtizedem ezzel ment el. Mondom, ettől meg kell szabadulni. Keresed először Isten országát, és annak igazságát. Hát nem gyorsan, nem azt mondom, hogy gyorsan, de szerencsére megszabadult tőle, el is adta a legújabb dolgait, azt mondta, hogy hát ez bálványozása, de így akarnak behúzni a csőbe és egy gonosz világba, hogy csak ezt lássam magam, hogy éjjel-nappal dolgoznom kell, sőt, még kölcsön kell felvennem azért, ha valami nekem tetsző dolgot meg akarja venni. Ez egy óriási problémája a fogyasztói társadalomban minden embernek, akik a mai élet ritmusa szerint élnek. Isten ezt le fogja venni a vállunkról. Lehet, hogy soha nem is kell belépnünk ilyen helyekre, vagy hogyha belépünk ilyen helyekre, akkor a 100 közül nekem csak az egy kell, nem is nézem meg a többit, nekem az kell, és 10 perc alatt elrendezem a vásárlás, és elmegyek. És használom úgy a világ dolgait, hogyha kell használni, de rabjává nem válok neki. Azért ezt ki tudja megadni. Ezt ki tudja megadni? Csak a hit tudja megadni, csak az Isten tudja megadni. Ha először az Isten országát és annak igazságát keresed, akkor ezek mind megadatnak néktek. Az Isten leveszi a válladról ezt a terhet, most ez kell, nem kell? A gyereknek ez kell, nem kell? Egy hívő ember pontosan tudja azt, ugye, hogy a gyereknek mire van szüksége, és ezt ne a gyerek döntse el az ő 6 éves eszével, vagy 16 éves eszével. Tehát többször elmondott példa, de soha nem felejtettem el ezt az esetet. Jártam ki Jugoszláviába még 20 évvel ezelőtt, amikor ott a háborús világ volt, és mondta nekem egy asszony, aki egyedül maradt 2 kamasz gyerekkel, mert a férje ott hagyta őket, és hát ugye mi kellett akkor a 2 kamasz gyereknek? Egyiknek kellett az Adidas, a másiknak kellett a mountain bike. Hát ugye az akkor se volt egy olcsó, most nem tudom, hogy ezek hol járnak, de akkor azért egy kicsit borsos ára volt a Adidas cipőnek, vagy futballlabdának, meg a mountain bike biciklinek. És azt mondja, hogy Szabadka főutcáján mindig végigment a gyerek, és megálltak ott a sportszer volt előtt, és anyu, hogy ezt vedd meg, azt vedd meg, azt vedd meg. És az a hölgy éppen akkor járt a sorozatomra, nem is volt hívő asszony, de ott kezdett formálódni benne a hit. És kérdezi tőlem, hogy jót válaszolta a gyerekeinek. Hát mit válaszoltál? Azt mondtam nekik, hogy gyerekek, ha kell, majd meg lesz. Ha kell, majd meg lesz. Mentünk tovább. Egy hét múlva ugyanott sétálunk. Anyu, ez kell, majd meg lesz. Szóval milyen érdekes, hogy egyszer-egyszer ott a gazdagabb gyerekek, hogy rúgták ott a bőrt, azért engedték, hogy ő is részt vegyen a Adidas mérkőzésen. Egyszer-egyszer azt a méreg drága mountain bike biciklit is kölcsönadták, hogy egy-két kört te is mehetsz vele. Szóval úgy felneveltem ezeket a gyerekeket. Mert később mindig kérdeztem, hogy állsz még, mit mondasz neki? Aztán, ha kell, majd meg lesz. Mindenki tudhatta, hogy egy egyedülálló asszony ezeket nem tudja megvenni. Vagy nem ad 2 hétig a gyerekeinek semmit se a tányérra, úgy tudja megvenni. Hát ezt a gyerek nem tudja. A gyerek ugye egy természetes vonzalomból, vagy kívánságból, de hát ilyen agyura, de rögtön alapon, mint hogyha ennek semmi ára nem lenne kívánja. És így felnevelte a gyerekeit, ki is tanította őket. Soha nem volt ilyenjük az életben. Se mountain bike, se Adidas. És felnőttek, és rendes emberek lettek. Ehhez csak a hit tud hozzá segíteni. Ha ezt nem egy hívő asszony, és nem így mondja, akkor nem tudom, hogy a gyerekek mit csináltak volna, vagy belezavarták volna másodállásba, vagy harmadállásba, de igenis, hogy teremtselő az ahhoz való dolgot, vagy esetleg illegális módon, hogy lopni, vagy ugye el tudjuk képzelni, milyen skálája van a mai világban ezeknek a vágyaknak a kielégítésének. De a hív ember tudja jól azt, hogy nekem a jó kenyér akkor is többet ér, ha 100 rossz kenyér van ott ötszörös áron kirakva, vagy nekem az egyszerű dolgok megteszik akkor is, hogyha 1000 más lehetőség van, mert egy hívő ember ismeri a Bibliának a kijelentését, ha van élelmetetek és ruházatotok, elégedjetek meg vele. És elégedjetek, és azon felül van, lehet, hogy majd a Jóisten egyik embernek ad Adidast is, a másiknak mountain bike-ot is, harmadiknak Amazt is, attól önmagában nem lesz boldogabb, ha szüksége van rá, majd esetleg megkaphatja, de ezt majd a hit törvénye alapján az Isten dönti el. Én azt gondolom, hogy ha mindezt végig gondoljuk, akkor olyan egészen más életszemlélettel folytathatjuk a földi küzdelmeinket, mert nem is az, hogy nem fogunk aggodalmaskodni, az a legkevesebb, de hát persze az is nagy dolog, hogy nem aggodalmaskodom, de az, hogy én pontosan tudom, hogy Isten a szükségleteimet ki fogja elégíteni, a kívánságaimat meg nagyobb részben jobb is, hogy nem elégíti ki. Én ezt tartom óriási ajándéknak. Mert ugye a szükségletek azok szükségletek, Isten így teremtett meg bennünket, hogy naponta kell étkeznünk, innunk, valamivel fel kell ruházkodnunk, ezt Isten maga is tudja, tehát ezt nem veszi hallatlanra, ezt a szükségletünket, de azért elnézést kérek, ha csak erről a három dologról beszéltem volna is, az evésről, az ivásról, meg a ruházkodásról. Hát mi mindent össze lehetett volna hozni ezzel kapcsolatban? Hogy az emberek hogy túllőnek a célon hit nélkül? Hogy elszalad a ló alattuk úgy, hogy észre se veszik. De aki hittel él, aki első helyre az Isten országát teszi, az mindig ízlésesen fog megjelenni, noha nem a legújabb párizsi divat szerint, de hadd tegyem fel, aki a legújabb párizsi divat mindig jó. Én nem azt mondom, hogy mindig rossz, de mindig jó. Hát nem tudom, én néha láttam ilyen, most bemutatjuk legújabb modelljeinket, és ott a különböző megoldások inkább a vakmerőséget, vagy inkább az eszetlenséget, vagy inkább nem is tudom már, hogy milyen szóval jelezzem, ezt követik, és az emberi világban sajnos sokszor a teljes értelmetlenség és rongyrázás csinálja ezeket a dolgokat. Nemrég Miskolcon voltam, és most ősszel ilyen aukciók vannak, és hát én is keresem a bibliai képeket, hogy már csak legalább, hogy milyen bibliai festményeket hoznak létre a mai művészek. És látok egy nagyon híres, már meghalt magyar festőművésznek egy angyal ábrázolását. Hát eléggé nekem egy olyan kicsit furcsa volt ez az angyal ábrázolás, de még furcsább volt a kikiáltási ár, ami 4 millió forintról szólt, egy ekkora ábrázolás, hogy 4 millió forint. Tudom, ezt el fogom mondani a hallgatóknak majd, hogy milyen érdekes. Mondják nekem ott a galéria vezetői, de hogy tetszik tudni, hogy mennyiért kért el. Azt mondja, nem 4 millióért, 11 millióért kelt el. De azt mondja, azt is tetszik tudni, hogy mennyiért szerezte be a galéria. Mondom, köszönöm, azt már nem vagyok rá kíváncsi, biztos pár százezerért szerezte be, mert jogos volt az, hogy körülbelül annyi az értéke pár százezer, de kiírta az aukcióra, van sok olyan ember, aki ebből csinál sportot, hogy ő mit engedhet meg. Már kiírta 4 millióra, mondjuk 10-szeres árat kiírt rá. Aztán elfogyott még ahhoz képest is egy 3-4-szeres áron. Mondtam is ott, megjegyeztem, hogy az ország egyik legszegényebb megyéjeként tartjuk számon ezt a megyét, de hát persze mindenhol lehetnek gazdag emberek, de hogy annyira gazdag legyen valaki, hogy egy pár centiméterért, egy pár egyszerű vonalért 11 milliót ad, hát mondom, ez nekem csak a sznobériát idézi fel. Jobbat erre nem tudok találni. Tehát azért csodálatos Jézusnak ez a sok-sok ígérete, mert Jézus ezeket a terheket, meg baklövéseket, meg borzalmas tévesztéseket is leveszi a vállunkról, ezektől is meg tud óvni bennünket, és ezért szoktuk azt mondani, és ahogy hirdettem most az előadás előtt ezt az egészségügyi sorozatot, az egészségügyi sorozatainkon, és én mindig elmondom, nem tudom, hogy itt elmondják-e, hogy azt szoktam mondani, hogy ami egészséges, az jó. És egyben a legolcsóbb kell, hogy legyen. Ami egészséges, az jó, és mindig a legolcsóbb kell, hogy legyen. Mindig a szegények győznek. A bab soha nem lesz annyi áru, mint a kaviár. A krumpli nem fog a szarvasgombával soha vetekedni. De mondom, erre van szükségem. Azért, mert én szarvasgombát még az életben nem ettem, és valószínűleg nem is fogok enni, mert 1 kiló 40 ezer forint. Vagy azért, mert én kaviárt nem ettem, és az, hogy már soha nem fogok enni, ezért én még nem vagyok alultáplált. Én azt gondolom, hogy a bab, a lencse, a köles, a krumpli, a rizs, hát a világ se élne, hogyha ha ezekből nem lenne, és ezek mind a legegészségesebbek és a legolcsóbbak. Tehát egy vezérfonalt is tudunk mondani a mai anyagias világban, amikor az emberek azt mondják, hogy jaj, hova mennek már az élelmiszerek árai, törekedjünk olyan élelmiszereket vásárolni, amelyek a legjobban táplálják a szervezetet, amik a legegészségesebbek. A Jóisten is úgy teremtette meg őket, hogy mondom, a bab, a krumpli, a lencse, a köles ára, az soha nem fog vetekedni olyan dolgok árával, amikre az emberek ma egy másik bevásárló központot alapul véve, nem a galériát, hanem mondjuk az élelmiszerboltot, azért az emberek nagyon sok pénzt kihajigálnak erre, és tetejében még majd aztán a gyógykezelést is, ami azután jön, meg kell fizetniük. Tehát ha úgy elgondolkozunk Jézusnak ezekről a szavaidról, azt mondhatjuk, hogy a hit által hatalmas ajándékot nyerünk. Tehát olyan hatalmas és gyakorlati ajándékot nyerünk, hogy jobban beosztók leszünk, kevesebből megélünk, és sokkal könnyebb lesz a lelkünk, mert nem nyomja mindig a lelkünket, mint a köd, meg a smog, ilyenkor az időt, nem nyomja a lelkünket az, hogy most mire van szükség, megvegyem, ne vegyem, hanem mindig tudjuk azt, hogy a szükséges és a kívánatos között nagyon nagy a különbség. És ezért nagyszerűek Jézusnak ezek a kijelentései, és még azt is jegyezzük meg, hogy természetesen minden napnak megvan a maga gondja, de Jézus az eddigi tegnapokban minden nap vitte ezeket a gondokat. Ma is viszi a gondjainkat. És milyen okon föltételezzük, hogy holnap nem fogja a holnapi ma gondjait viselni? Ő erre nekünk biztosítékot adott. Az életben nem több az élet, mint az eledelés, az öltözet. Az életnek mi a lényege? Az, hogy adjunk, hogy megismertessük Istent és az ő országát mindenkivel, és hogy az emberek eljussanak az örök életbe, mert egyedül egy maradandó dolog van. Sem a táplálék, sem a ruházat nem maradandó, egy maradandó dolog van, a megváltozott emberi jellem, az Istent követő emberi jellem, aki majd el fog jutni az örök életbe. És hogy eljuthassunk az örök életbe, Jézus itt is egy csodálatos elvi és gyakorlati kulcsot is adott a kezünkbe.